töltse velünk a szombatestét. Egy csésze tea, egy mécses, és már is otthonában fogadhatja a beszélgetések résztvevőit, sok érdekes témáról hallhat. Szeretettel várja a négy stáb minden szombateste 9 órakor.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Minden, aki eljön.
Egri Zsuzsa köszönti nagy szeretettel a Mária Rádió minden kedves hallgatóját és Szilitót Melindát, a Szent Imre családi szkóla karnagyát. 2016 nyarán rendezték meg a Mária Rádió második kórus versenyét nagy érdeklődéssel, híres támogatókkal és zsűritagokkal. Összesen 47 kórus 54 műsorral nevezett. Azt gondolom, hogy ha valaki aranyminősítést kapott, és még külön díjat is, megérdemli, hogy őt és a kórusát megismerjük. Fogadják szeretettel Melindát.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Az első kérésem az, hogy egy kicsit magadról mesélj az életedről, milyen családból jöttél, hogy kerültél zenei pályára, ha egyáltalán erről úgy beszélhetünk.
Katolikus családban nevelkedtem. Édesapám és édesanyám nagyon fontosnak tartotta, hogy picikorútól fogva templomba járjunk. Hárman vagyunk testvérek, Újpesten nőttem föl, nőttünk föl mind a hárman. Kicsikorútól kezdve tanultunk zenét is. A templomban Lóri bácsihoz jártunk fúriaórára. Általános iskolában hegedültem és fúriáztam, és 8. osztálytól kezdve pedig a Kodály Zoltán Magyar Kórus Iskola tanulója lettem, ahol a hegedülést folytattam. Így összesen 12 évig sikerült hangszeren tanulnom. A kórusiskolában a kóruséneklés is életem részévé vált. Minden héten többször is kóruspróbán vettünk részt Sapszony Feri bácsi mezénjét alatt. Így hát a zene teljesen az életünk részévé vált. A újpesti templomban pedig tagjai voltunk a családi kórusnak, így a kórus éneklés pici koromtól fogva az életem része.
És utána mi történt, amikor elvégezted a gimnáziumot?
A gimnázium után a tanítóképző főiskolára mentem, általános tanítói diplomát szereztem. Tanítóképző után a Pécsi Tudományegyetemen folytattam tanulmányaimat, és bölcsészkaron angol szakos tanár lettem. Majd szakvizsgát végeztem a Szöcsös Lorán Tudományegyetemen, és mentortanár lettem. Jelenleg a Fazekas Gimnáziumban tanítok angolt.
Ez érdekes, hogy nem a zenei pályát választottad, de nem hagytad abba közben sem, ugye?
Nem hagytam abba a zenélést. A gimnázium évek alatt végig kórus énekeltem és zenéltem. Az érettségi után pedig visszajártunk Sapszony Feri bácsi kórusába, a Cantate kórusba, emellett több kisebb kamarakórusban is énekeltem. Aztán a gyerekeim születése után ez egy picit alábbhagyott, 4 gyermekünk van, és így nehéz megoldani, hogy minden héten mind a ketten a férjemmel külön kamarakórusban énekeljünk, ezért én már csak ilyen úgynevezett projekt éneklésekre megyek vissza a Cantate kórusba. És nekem ezért is nagyon jó, hogy itt van a szkóla, mert így minden vasárnap tudok énekelni, és nem csak énekelni, hanem egyben szolgálni is.
Nagyon dugrottunk az időben, mert most már 4 gyereket mondtál, azért valahol megismerkedtél a férjeddel, ami szintén különleges, hiszen ő is a Kodály Zoltán Kórus iskolába járt, tehát nagyon régóta ismeritek egymást. Utána történt nyilván az esküvő, és aztán érkeztek a gyerekek egymás után. A férjed szólót is szokott énekelni, ezt elmondom a hallgatóknak, érdemes őt meghallgatni. Hogy kezdődött?
Egy iskolába jártunk, ő egy évvel föltemű évfolyamban tanult. Tulajdonképpen a gimnáziumi évek alatt nem volt köztünk semmilyen kapcsolat. A szalagavatomon volt a párunk, de akkor még igazán nem beszélgettünk sokat egymással. És az érettségim után 2 évvel akkor alakult meg a Cantate jegyeskar, és tulajdonképpen a kórushoz köthető a mi kapcsolatunk kezdete is. A Cantate vegyeskar első kórustáborában tudtunk először beszélgetni, és innentől számítva 2 év múlva már feleségül is lett Attila. Az nagyon fontos szerintem, hogy közösek a gyökereink, közös élményeink voltak a gimnáziumi évek alatt, és szerintem ez mindenképpen nagyon jó alapot adott egy házassághoz.
Érdekes az is, hogy ő is végig zenei tanulmányokat folytatott, de szintén nem zenei pályára ment.
Közgazdász lett, és jelenleg a Ferences Remek a gazdasági vezetője. De nagyon szeret énekelni, és tényleg gyönyörű hangja van. Hál' Istennek ő tud is énekelni minden héten egy kamarakórusban, a Gyermek kamarakórusban.
Még azért azt mondd el, hogy hívják a gyerekeket, és hány évesek.
A legnagyobb gyermekünk Domonkos, ő 14 éves, Szent Imre gimnázium tanulója. Utána következik Dorka, Dorottya, ő 12 éves, szintén a Szent Imre gimnázium tanulója. Margaréta, vagy Gréti, a 3. osztályos a Don Bosco katolikus általános iskolába jár, és legkisebb gyermekünk Marcel, 5 éves, a Halacska óvodába jár.
most már beszéljünk a családiskoláról. Hogy kezdődött, hány éve működik?
A családiskola 4 évvel ezelőtt indult. Erdő Zita néni vezette a iskolát előtte.
Hozzátennék annyit, hogy amikor kezdődött ez a Zita által vezetett kórus, csak kislányok énekeltek benne. Ő egy idő után úgy gondolta, hogy egy fiatalabbnak átadja a vezetést, már eléggé leterhelte a családja, unokái és így tovább, és akkor ismertük meg igazából Melindát.
Zita nénitől kaptam ezt a lehetőséget, a iskolának a vezetését. Nem egyedül kezdtem ezt a kórust, hanem Pácz Orsival kezdtük együtt, és úgy gondoltuk, hogy jobban tud működni, hogyha az édesanyjánkat is bevonjuk a kórusba. És a kezdetén kislányok és édesanyák énekeltek, majd karácsonyra jött egy ötlet, hogy esetleg vonjuk be az édesapákat is a kórusba, és ez olyan jól sikerült, hogy olyan lelkesek voltak a résztvevő édesapák, hogy ez a vegyes kari felállás ez megmaradt. Több levelet is kaptam magánúton, hogy milyen öröm így együtt énekelni, családosan énekelni, milyen nagy öröm egy édesapának az, hogy beállhat a kórusba, is szolgálhat, és nem pedig a padból ülve vesz részt a szemlésén. Ezek a levelek, ezek beszélgetések megerősítettek abban, hogy folytassuk így együtt a közös szolgálatot és éneklést.
Tehát ez azt jelenti, hogy 4 év alatt lassan alakult ki a kórus teljes létszáma, az, hogy mi a repertoárja, mikor mit énekeltek, és ennyi idő alatt sikerült odáig eljutni, hogy a Mária Rádió második kórus versenyét aranyminősítést szereztetek. A külön díjat is mindjárt elmondom, mert nagyon szép, hogy család évére tekintettel külön díjat is alapítottak, ami egyébként egy hatalmas torta volt. Indoklás ennek a külön díjnak az volt, hogy a családközösség erejéből táplálkozó művészetét kaptátok. Tehát nagyon nagy utat tettetek meg 4 év alatt. Mennyit tudtok együtt próbálni, dolgozni egy-egy művön vagy egy műsoron?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, illetve egy nagyon nehéz pontja a működésünknek. Pici gyerekekkel együtt igazi kihívás próbákat tartani. Miután a vasárnap reggeli 9-es miséken énekelünk, minden vasárnap énekelünk, igen, ezért a próbákat is a vasárnapi mise köré szerveztük. Minden vasárnap misék előtt próbálunk az aznapi énekeket, zsoltárokat, műveket, és misék után tartunk vegyeskari próbát. Tehát tulajdonképpen ez az össze, amiből táplálkozni tudunk, és akkor jött egy gondolat, hogy havonta tartsunk egy-egy pénteket kóruspróbának, és így tudunk komolyabb műveket kidolgozni, tudunk nagyobb feladatokat esetleg végrehajtani. Szintén segítség az, hogy most már többedik éve nyaranta kórustábort is szervezünk, általában a Balatonnál, a Ferences pihenőházban. Ezek nagyon jók, mert így szoktuk bevezetni azokat a műveket, amelyeket az év során, nagyobb műveket esetleg, de akár kisebbeket is, énekeket, zsoltárokat meg tudunk tanulni a gyerekekkel, amiket a tanév során utána ki tudunk gyakorolni. Ezek a táborok nagyon jó közösségépítő táborok, és egyben sokat énekelünk, imádkozunk, játszunk. Szerintem ezek nagyon segítik a közösség alakulását. A nyári táborok azért is különösen jók, mert azok a családtagok is eljöhetnek, akik nem énekelnek a kórusban, és így tudunk igazán egy nagy közösségé válni. Nem záródik ki az a családtag, vagy a kisebb gyermekek, akik még karonülők és nem tudnak énekelni. Együtt tudunk lenni mindannyian, és úgy gondolom, hogy ez erősíti a közösséget.
Még annyit tennék hozzá, hogy 4 év alatt a kórus létszáma most már 80 főre szaporodott. elmondom a hallgatóknak, olyan örömmel látjuk mi, akik ülünk a Szentmisén ezt a kórust. Óvodás gyerekek is vannak benne szép számmal, akik nyilván nem ismerik még a kottát, de azért a kezükben van természetesen, és mindent kívülről énekelnek, latin szövegű énekeket is, zsoltárokat, gyönyörű szép tiszta hangon, és olyat is láttam már, hogy apuka énekelte a szólót, a legkisebb fölkéreckedett, és akkor az egyik kezében a gyermek volt, a másikban a kotta, és egy lélegzetvételnyi szünetet sem tartotta, hogy fölvette, folytatta a szólóéneket.
Több olyan családban van, aki gyermeke a kezében énekel, ez egy nagyon szép dolog szerintem. Tényleg ez nem arról szól, hogy itt valaki koncertezik, hanem ez egy Isten szolgálat.
Így van, és az, hogy díjat nyertetek, az bizonyítja, hiszen olyan zsűritagok voltak, most nem tudok mindenkit felsorolni, hiszen tele van híres emberekkel, akik nem csak Magyarországon működnek, a Kodály Zoltán Kórusiskola vezetője és tanára is, Sapszon Ferenc, Tóth Márton, Sapszon Borbála, akkor Petrás Mária is a zsűriben volt, Budai Ilona, Béres György, Szebelédi Valéria és Cifra János, aki a Salzburgi Dóm zeneigazgató karnagya, valamikor ő is a Szent Imre templomban volt karnagy. Nagyon nehéz volt a verseny, nagyon jó kórusokat hallhattunk, és igen, szép műsorokkal, tehát szívből gratulálok még egyszer az eredményetekhez. A riportban hallható mindegyik ott előadott műből egy kis részlet, tehát így a kedves hallgatók is hallhatják, hogy milyen szépen tisztán énekel a kórus, és milyen üdítő hallani a gyerekek hangját. Készültök-e valamilyen külön műsorra, koncertre az év folyamán?
Minden évben karácsony előtt egy nagyobb karácsonyi koncertet adunk a Tétanyja templomban. Karácsony szentestét megelőző vasárnapon szoktunk énekelni, ez mindig fix, hogy a karácsony szenteste előtti vasárnap a szkóla koncertjének a napja. Idén ez december 18-án lesz, elég korán, de hány órakor? A 9-es mise után szoktunk énekelni. Szeretnénk bevonni idén egyrészt óvodzenekart a művek kísérletére. Nagyon szép karácsonyi művek lesznek. Ezen kívül készülünk új passióval, amit jövőre fogunk előadni majd világvasárnap. A passióhoz szeretnénk passiójátékot is előadni a gyerekekkel. Ez azt jelenti, hogy a gyerekekbe fognak öltözni. Színes öltözékben és eszközökkel megjelenítjük Krisztus szenvedés történetét. Ez a kettő ilyen komolyabb nagy tervünk van. Ezen kívül készülünk olyan művekkel, amik számunkra újabb. Orgona kísérettel, vagy zongora kísérettel, például majd a Szent Imre búcsú napján is szeretnénk egy-egy művet előadni. Illetve terveink között szerepel, hogy elmegyünk Mátraverővészenkútra, és Mária énekekkel esetleg egy-egy búcsút tennénk ünnepélyesebbé, illetőleg Zirc-re is meghívást kaptunk, és Zircen is énekelnénk kórussal. Akkor a tanék során.
Hogyan lehet ezeket a kicsi gyerekeket így megtanítani ezekre a számukra valóban nehéz művekre, pláne amikor latinul énekeltek, sőt, énekeltetek angolul is, úgy emlékszem, és hogyan viselkednek a próbákon?
Nagyon jó a kérdés. Nagyon sokszor szükség van arra, hogy külön próbáljuk a gyerekekkel. Szoktunk úgynevezett műhely munkát végezni, amikor külön vannak a férfiak, külön az édesanyák. Ilyenkor előre megtervezzük, hogy ki az, aki külön dolgozik az egyes csoportokkal, és amikor a gyerekekkel külön dolgozunk, akkor tudjuk nekik megtanítani a latin nyelvű énekeket, illetőleg azokat a nehezebb műveket, amelyekben igazán szükség van arra, hogy ők is jól énekeljenek. Az általános próbákon nehéz őket 3-4 órán, vagy akár fél órán keresztül is figyelemre bírni. Motivációkat alkalmazunk. Egyrészt szóbeli dicséret az nagyon fontos. Külön ki szoktam emelni, hogy ki az, aki éppen figyel, vagy ki az, akinek nagyon-nagyon szépen van letéve a lába, szépen tartja a kottát. Ezen kívül minden mise után hangjegyekkel jutalmazzuk a gyerekeknek a részvételét. Külön lehet kapni hangjegyet a misén való éneklését, és külön a próbán való éneklését. Tehát egy ilyen úgynevezett hangjegyverseny is zajlik a tanék során. Karácsonykor és évvégén pedig ezeket a hangjegyeket összesítjük, és apró, kisebb-nagyobb ajándékokkal jutalmazzuk a gyerekeket. Úgy látjuk, hogy ez igazán motiválja őket, és akármilyen a nagyobb gyerekeknek is szimpatikus. Szoktunk édességet adni nekik, megvan határoz, hogy hány hangjegy után kaphatnak valami kis apróságot. Úgy látjuk, hogy a gyerekeknél ez nagyon nagy öröm. Természetesen nem az a cél, hogy ők versengjenek egymással, meg nem az a cél, hogy cukorkákat rákcsáljanak vasárnaponként, de azt gondoljuk, hogy ez a motiváció segíthet abban, hogy még inkább szeretettel forduljanak a közösség felé.
Otthon szoktatok együtt énekelni a családban?
Szoktunk együtt énekelni, most már a 4 gyermekünk elég nagy ahhoz, hogy vegyeskari felállásban is énekeljünk, így Dorka lányom szoprán, Attila férjem tenor, én tudok altot énekelni, hát Domi még tanulja a basszust, de lassan szerintem ki fog alakulni. Nagyobb ünnepeken a nagycsaláddal együtt énekelünk, tehát az összes unokatestvérrel, nagynénikkel, nagypácsikkal. A szkólás karácsonyi műveket például karácsonykor mindig végig énekeljük. Ezen kívül minden egyes est ima során otthon énekelünk a gyerekekkel, és ez nagyon nagy ajándék.
Az embernek kedve támad beállni ebbe a kórusba. Ha valaki szeretne csatlakozni, hogyan teheti meg?
Minden vasárnap ott vagyunk a templomban elől. Aki szívesen jön, oda tud hozzám jönni, vagy bárkihez a kórusból odaléphet és megkérdezheti, hogy hogyan lehet csatlakozni. Ez egy nyitott, befogadó közösség. Senkinek nem mondtuk eddig azt, hogy nem jöhet. Nagyon nagy örömmel fogadunk bármilyen családot, vagy akár egyedülálló személyt is. Vannak a kórusban egyedülálló tagok, akiknek a családtagjai nem jönnek énekelni. Ez egyáltalán nem kizáró ok. Az alsó héten teremben szoktunk próbálni, így akár oda is lehet jönni és személyesen beszélni velünk. Ezen kívül lehet e-mailen keresztül is, megtalálható az e-mail címem a listán, illetve a Facebookon keresztül is elérhető a kórus.
És ha valaki megnézi, akkor azt is láthatja, hogy nem csak egyforma pólótok, majd nagyon szép fehér gallér van mindenkin, amikor szerepeltek, az is egy olyan szép látvány, és hát még a picik is szereznek maguknak ilyet, akik csak a nagymama öléből nézik a kórust. Elmondom akkor a templomnak a címét is. A Budai Szent Imre templomról van szó, ami a Villányi úton található, a Feneketlen tóval szemben.
Mindenkit szeretettel várnak, akár énekelni szeretne, akár meghallgatni a családi szkólát.
Én megköszönöm Szilitót Melindának ezt a beszélgetést. Azt kívánom, hogy ilyen sikerrel folytassák az életüket a munkában, a gyermeknevelésben és az együtt éneklésben, amit nem pótol semmi, és az Úr egy nagyon nagy ajándéka. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Elhangzott műsorunkban Szilitót Melindával beszélgetett Egri Zsuzsa a Mária Rádió második kórus versenyéről.
Beteg voltam, és meglátogattatok. Következő műsorunkban önkéntes beteglátogatókkal beszélgetünk.
Az irgalmasság cselekedetei között szerepel meglátogatni a betegeket. Maga az Úr Jézus is mondta, beteg voltam, és meglátogattatok. Mintha minden betegben őt látnánk. Az természetes, hogy meglátogatjuk a rokonainkat, barátainkat, jó ismerőseinket, de talán nem mindenki tudja, hogy vannak önkéntes beteglátogatók is, akik járják a kórházakat, idős otthonokat, hogy elvigyék hozzájuk az Úr Jézus örömhírét, szeretetét. Két ilyen áldozatkész hölgyel beszélgetek. Kérlek, hogy először mutatkozzatok be a hallgatóknak.
Gyöngyi vagyok, tanárként működtem. Én most már nyugdíjas vagyok. A Szent Imre kórházba látogatom a sebészeten levő betegeket, ami nem kis feladat, mivel 33 szoba van az U-alakú emeleten, igen sok ágyal.
Zita vagyok, és 6. éve látogatom a betegeket a Szent Imre kórházban. Azóta vagyok nyugdíjban, egyébként matematika-fizika szakos tanár vagyok. Talán még annyit, hogy 4 gyermekem van, 1 lány és 3 fiú, és 5 unokám.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mi indított benneteket, hogy elkezdjétek ezt a csodálatos szolgálatot? Gyöngyi?
A családomban elég sok idős ember volt, akikkel édesanyám igen törődött. Így nevelkedtem föl, hogy láttam ezt a sok szeretetet és önzetlenséget. Úgyhogy amikor nyugdíjba mentem, akkor elhatároztam, hogy feltétlenül keresek magamnak olyan lehetőséget, ahol embereken segíthetek, ha testileg nem is, de lelkileg igen, és egy kicsit jobbá tehetem a jelenlegi helyzetüket. Így adódott, hogy megláttam a Budapesti Kórház lelkészség felhívását, jelentkeztem, és én már a 7. éve beteget látogatok én is.
Zita?
Én hasonló módon az édesanyámat ápoltuk a családunkban 4,5 évig, talán akkor ültette belém a Jóisten ezt a gondolatot, és én is ugyanígy egyik templomban észrevettem ezt a felhívást, és akkor így lecsaptam rá.
Elhangzott a Budapesti Katolikus Kórház lelkészség neve. Ez azt jelenti, hogy szervezetten működik ez a beteglátogatói szolgálat?
Természetesen igen. Havonta továbbképzéseken próbáljuk a fel nem dolgozható vagy nehezen megoldandó eseteket megbeszélni, és hát úgy tűnik, hogy nagyon jók ezek a találkozók, mert az évek során egyre többször tudunk megoldást találni a legnehezebb helyzetekben is, és boldogsággal tölti el az embert. Egy igen beteg embert, aki már elmenőben van, és semmire nem reagál, megfogja a kezét, imádkozik-e, és akkor megrezdül az a kéz.
Valamilyen felkészítés is valami előtt elkezditek ezt a feladatot? Tehát úgy gondolom, hogy a legelején valamilyen tanfolyam?
Természetesen igen. Három szombat délelőtt volt a felkészítésünk, és ez alatt pap tanított minket, akkor pszichológus tanított minket, és olyan emberek, akik ezt már évek óta gyakorolják.
Talán erről a legnehezebb beszélni, hogy számotokra mit jelent ez, mit ad, mit kaptok ebből?
Változó. Vannak nagyon csodálatos napok, amikor több beteg esetében is úgy gondoljuk, hogy tudtunk segíteni, és hálásak, megköszönik. Vannak visszatérő betegek, akik a betegségük miatt többször is visszajönnek, és azok az új visszatéréskor már barátként, ismerősként üdvözölnek. Vannak azonban nagyon szomorú napok is, amikor több nehéz esettel találkozunk, és igazából annyit tudunk segíteni, hogy imádkozunk az elmenő felett.
És neked mit jelent ez?
Bevallom őszintén, hogy amikor indulok, akkor hát először egy kis kápolnában, ott a kórházban szoktam egy picit imádkozni, meg fölírom a induló papíromat, és utána egy kicsit olyan félelem van bennem, egy kis szorongás, hogy vajon most mi vár rám, hiszen néha az embernek bizony visszautasításai is vannak már, mint hogy a betegek néha visszautasítanak. Egy kis szorongás van bennem, de 99%-ban, mire eljövök, addigra mindig nagy öröm van és hála bennem. És egy picit úgy látom, mindig ez fogalmazódik meg, hogy az élet nem az, amit itt kint látunk, a nyüzsgés, szaladás, robot, hanem ezek a betegek, ezek mind beletartoznak, és valahogy komolyabb az élet, mint ahogy így látjuk.
És amikor felajánljátok az egyház szolgálatát, tehát hogy külditek az atyát meglátogatni a betegeket, sokan kérik, vagy hogyan fogadják?
Eléggé változó ez a dolog. Nagyon érdekes, hogy amit én egyébként nagyon fájlalok, hogy sokszor igen beteg emberek, akikről tudnivaló, hogy hamarosan eltávoznak erről a földi világról, tologatják ezt a dolgot, hogy most nem, majd legközelebb. És volt sajnos egy-néhány olyan esetem is, amikor már nem volt legközelebb. De azért általában legközelebb már. Végig gondolják az elmúlt hét alatt, hogy mi történik, és hogyan vannak, milyen az állapotuk. Sokszor a családtagok is segítenek ebben.
Sajnos az emberek köztudatában még mindig benne van az, hogyha papot hívunk a kórházba, akkor azt hiszik, hogy még mondják is, hogy hát én még nem akarok meghalni, nem akarok utolsó kenetet, és akkor egy kicsit úgy elbeszélget velük, hogy hát ez nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége, és hogy ez megerősíti a betegeket. Hát bizony nem sokan kérik sajnos, de azért mindig, szinte minden látogatáskor akad egy vagy kettő, aki ezzel él.
Mit szeretnétek még hozzátenni az eddig elhangzottakhoz?
Talán azt szeretném mondani, hogy az egyenetlenségek ellenére nagyon szép szolgálat, jó szolgálat, nagyon sokat tudunk mi is tanulni belőle, és sokszor kapjuk meg azt a csodálatos érzést, hogy talán mi is tudtunk valamit adni szenvedő embertársainknak.
Én hasonló módon gondolkodom. Talán egy-egy eset, ami annyira az embernek megható volt, olyan dolgok, amiket én föl is szoktam ezeket írni, mert lelkünket nagyon simogatja. Most legutoljára volt például egy olyan eset, hogy egy középkorú férfi ember, aki hát mondta, hogy ő nem nagyon hívő, édesanyja hívő volt, de ő nem gyakorolta. És akkor el szoktam mondani, hogy amit meg is teszünk a férjemmel esténként, a rózsafüzért imádkozzuk, és csütörtökön este mindig a meglátogatott betegekért is ajánljuk. Ezt el szoktam nekik mondani, mikor eljövök, és ennek a középkorú férfinak bizony könyvbe lábadt a szeme.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldását kívánom a további szolgálatotokra, és a szűzanya oltalmazó palástját borítsa rátok. Elhangzott műsorunkban Egri Zsuzsa beszélgetett önkéntes beteglátogatókkal.
Mária Rádió.